Kedves hallgatóim! A 20. századi katolikus teológia történetében jelentős hely illeti meg a lengyel hittudomány képviselőjét az idővel bíborossá, majd II. János Pál néven az egyház főpásztorává lett, azóta a szentek sorába emelt Karol Wojtylát, akinek itt és most hittudósi és nem egyházfői működését tekintjük át. Karol Wojtyla 1920. március 18-án született Dél-Lengyelországban, Krakkó közelében, Vadovicében. Apja, Karol József Wojtyla altiszt volt a monarchia, majd Lengyelország hadseregében, ezt követően kis hivatalnokként az államigazgatásban dolgozott. Karol harmadik gyerek volt, anyja és testvérei halála után apja nevelte. Miután leérettségizett, apja meg nyugdíjba ment, 38-ban Krakkóba költöztek, ahol a Jagelló Egyetem bölcsészkarán irodalmat és filozófiát hallgatott, bekapcsolódott az egyetemi diákszínház munkájába. Krakkóban maradt a háború alatt is, illegalitásban folytatta tanulmányait, titkos színházat alapított, ahol játszott, rendezett, közben pedig a helyi szódagyár kőbányájában nehéz fizikai munkát végzett. Ebben az időben apja 41-es halála esztendejében ismerkedett meg a rózsafűzér lelkiségi mozgalommal. Érdeklődése vallási és teológiai témák az elmélkedés, az ima, a szemlélődés, a misztika felé fordult. Míg korábban az irodalom, a kultúra, a színház szeretetet töltötte ki az életét, elindult a hite megélésének útján. Különösen a nagy spanyol misztikusok, ávilai Szent Teréz és keresztes Szent János lelkisége ragadta meg, a papi hivatás mellett döntött. Mivel a német megszállás alatt a papképzés tiltott dolognak számított, illegális szemináriumban tanult, az érseki palota épületében hallgatta az előadásokat. Tanulmányait a háború végét követő esztendőben fejezte be, így Szápijéha krakkói érsek 46. novemberében pappá szentelte, és tehetségét felismerve további tanulmányokra Rómába küldte, az Angelikumra, a Dominikánusok Egyetemére. Kiválóan elsajátította az olasz, a francia és a spanyol nyelvet. A kötelező teológiai tárgyak mellett filozófiát és etikát tanult, mestere pedig a nagy nevű konzervatív damonkos professzor Reginald Garrigou Lagrange volt, akinél a hit problémája keresztes Szent Jánosnál című értekezéssel doktorált. A Rómában töltött idő alatt ismerkedett meg a katolikus teológia legújabb irányzataival, amelyek közül a personalizmus, főleg pedig az Henri de Lubac köré szerveződő Nouvelle Théologie hatott rá, majd 48 nyarán hazatért. Rövid vidéki kápláni szolgálat után 49-ben visszakerült Krakkóba, ahol elsősorban a fiatalokkal foglalkozott, nagy beszélgetésekre, vitákra, kirándulásokra gyűjtötte maga köré őket. Közben azonban 50-től Andrzej Javien álnéven rendszeresen jelentek meg versei, cikkei, publicisztikái katolikus hetilapban. Költői alkotásai erősen filozófiai jellegűek voltak, érződött rajtuk a kereszténység kontemplatív és misztikus vonulatainak, különösen keresztes Szent János verseinek a hatása. Irányítója lett a Jagelló Egyetem diákjai között folyó lelkipásztori munkának, eleven kapcsolatot ápolt a lengyel katolikus értelmiség modern szemléletű znak csoportjával. A római tapasztalatokból kiindulva az oktatásban merészen új hangot ütött meg. Modern nyugati teológiai áramlatok, főleg a personalizmus, Emmanuel Mounier és Jacques Maritain szellemisége felé tájékozódott, egyházpolitikai kérdésekben pedig élesen szemben állt a kommunista, ateista párt és államvezetés irányvonalával, amiért lehallgatták, megfigyelték, de fogást nem találtak rajta. 51-től még etikát hallgatott az egyetemen, 53-ban habilitált a Lublini Katolikus Egyetemen. A munka címe lehetséges-e keresztény etika kidolgozása Max Scheler rendszere alapján volt. Scheler, a német fenomenológia iskola képviselője, az értékfilozófia megteremtője volt a 20. század elején, akihez Carroll personalista és egzisztencia filozófiai tájékozódása során a kortárs modern katolikus szellemi törekvéseket követve jutott el. Ez egyben azt is jelentette, hogy az ifjú teológus végleg szakított az ekkor még hagyományosnak és kötelezőnek tekintett, a lengyel egyházban igen mély gyökerekkel rendelkező újskolasztikus tomista szemlélettel. Scheler mellett olyan irányzatok felé tájékozódva, mint a már említett francia Théologie Nouvelle, és ekkor vált egyik kedvenc szerzőjévé az általa évtizedekkel később pápaként a szentek sorába emelt Auschwitzban megölt karmelita nővér jeles katolikus filozófus Husserl fenomenológiai iskolájának neveltje Edith Stein. A habilitáció után a szociáletika tanára lett a Főegyház megyei szemináriumban, majd az egyetem teológiai karán, 54-től pedig ezzel párhuzamosan a Lublini Katolikus Egyetem etikai intézetét vezette. Intézeti munkájában a keresztény etika általános bemutatása mellett különösen sokat foglalkozott az antropológiai szemlélet által megalapozott szexuáletikai, a párkapcsolat, a szerelem, a házastársi hűség kérdései tárgyaló témákkal, az emberi személy méltóságának alapját jelentő felelősség, felelősségvállalás kérdéseivel, és visszatérő módon a test, a testiség teológiájával. Az oktatás mellett, ha tehette, szabad idejét sportolva, tisztázó beszélgetéseket folytatva, diákjaival töltötte egészen 58. július 4-ig, amikor 12. Pius pápa érseke ajánlására a még csak 38 esztendős dr. Karol Wojtylát a krakói főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. A következő években, miközben külön érseki engedéllyel még tanított Lublinban, kezdtek beírni tudományos munkájának gyümölcsei. Elsőként bölcseleti főműve, a személyi méltóságot középpontba állító, idővel komoly nemzetközi visszhangot is keltő teológiai antropológiája, a személy és cselekvés látott napvilágot még 59-ben, a következő évben pedig Lublini előadásainak anyaga Szerelem és felelősség címen. Az eredetileg lengyel nyelven közreadott az egyház szellemi vérkeringésébe a 64-es német kiadás révén bekerülő személy és cselekvés elméleti kereteit Maurice Blondel axiomjai és Scheler személyiség fenomenológiájának továbbgondolása adta meg. A gondolatmenet kiinduló pontja az embernek, mint önmagát cselekvéseiben megvalósító lénynek a leírása, hiszen az ember valóságos, személyként való létezésének gyökere az önmagáról való elemi tapasztalat, ám ennek a tapasztalatnak közvetlen forrása nem a megismerésben létrejövő reflexió, mint Maréchal iskolájánál, nem a gondolkodom, tehát vagyok, Descartes óta klasszikusnak számító elve, hanem a cselekszem, tehát vagyok, kiinduló tétel. A cselekvés, a tett, mint sajátos, a személyes és nem személyes valóság közötti határokat egyszerre konstituáló és konstatáló lét mozzanak. Cselekedeteink természetéhez tartozik, hogy azok a valósággal való manipuláción túl szellemi tartalommal bírnak, általuk kerül egységbe az ember léte és tudata, öntudata. A tett, a cselekvés fogalma ebben az elemzési rendben az első, elemi reakcióktól az ösztönös, az érzelmileg vezérelt cselekvések során áthalad a tudatos és megtervezett tevékenység felé, ami egyszerre adja személyes és személyként való létezésünk dinamizmusát. Cselekvéseink fenomenológiai leírásában első elemi tetteink az embert még pusztán egyetként mutatják, szakadatlan szellemi reflexióink azonban az öntudatra jutás, az önállítás folyamatában az egyén önfelépítésének lesznek eszközévé. Ebben a folyamatban tételeződik az ember másik emberre való vonatkozásainak ténye, és kialakul az a kölcsönös, a cselekvések által közvetített kapcsolatrendszer, amely az emberek viszonyát erkölcsi valóságként és minőségként tételezi. Cselekedeteink sorában ezen a ponton bukkan fel a szabadság és az autonómia igénye, amely azonban csak tetteink transzcendens dimenzióba emelése által teheti az embert valóban személyé, szabad, szuverén, méltósággal bíró valósággá. A továbbiakban Wojtyla megkülönböztette az ember vertikális és horizontális transzcendenciájának fogalmát. Horizontális értelemben az embert azt teszi emberré, szabad és autonóm létezővé, hogy akarata és tettei szakadatlanul újabb és újabb tárgyakra irányulnak, ám így sohasem vagyunk képesek uralni a teljes valóságot, tehát szabadságunk és autonómiánk korlátozott marad. Ez a helyzet csak a vertikális transzcendenciára, a teljes valóságra való ráirányulás, akarás és cselekvés, ezáltal a metafizikai és morális értéktételezés szintjén változtatható meg. Az embernek, mint személynek a megvalósulása, integritásának megteremtése és megőrzése csak akkor reális lehetőség, ha nem individuális vagy totalitárius utakon, önmagunk vég nélküli kiterjesztése vagy a mások radikális korlátozása révén keressük a tetteink és azok tárgyai feletti uralmat, hanem abban az evangéliumi útmutatásban lényegében Isten transzcendens személyként, társként való el- és befogadásában, amelyet a személy mi voltunk végső lényegeként megfogalmazott krisztusi szeretet, a hitünkből adott szeretet parancsállít elénk. Végső következtetés szerint, mivel Isten mint személy maga a szeretet, és ha az ember Isten képmásaként maga is személyként való létezésének birtokba vételére tör, csak a hitünk lényegét jelentő személyközi szeretetben megvalósuló úton haladhat. Wojtyla számára püspöki, tanári feladatai, tudományos munkája ugyanakkor nem járt együtt szépírói tevékenységének és az egyház és a színház iránti rajongásának feladásával, mint ahogy nem adta fel a sportolást, a túrázást, a fiatalokkal való együttlét korábban megszokott alkalmait sem. Katolikus folyóiratok továbbra is rendszeresen közölték, igaz, különféle írói álneveken verseit, amelyek erősen filozófikus tartalmukkal, az emberi személyiségről való töprengéseikkel a tudományos művek a gondolat menetét folytatták, csak éppen a költői kifejezésmód autonómiájára hagyatkozva. Számára hit és költészet közös tőről fakadó megmutatkozásai voltak annak a hivatásnak, amelyben a pap a lélek költője, a költő pedig a lélek papja. De ezekben az években Carol nem csak a lírában, hanem a drámában is kifejezési eszközt lelt a maga számára. Már a háború alatt kacérkodott a drámaírással, a dramaturgi és rendezői munkával, 1960-ban azonban az általa használt Andrzej Javien álnéven egész estés színpadi művet jelentetett meg. Ez volt az aranyműves boltja, egy erősen filozófikus és moralizáló, a házastársi hűségről szóló tételdráma, mintegy a szerelem és felelősség szépirodalmi alátámasztásának eszköze. Maga a darab egy ékszerbolt kirakata előtt játszódik, egymást követve három jegyes pár jelenik meg a kirakat előtt, hogy jegygyűrűt válasszon magának. Maga az aranyműves, az örök mester, aki mindvégig láthatatlan marad, Isten, akinek portékája előtt a három pár, az igaz, felelősségben és hűségben élő, a törést szenvedett kapcsolat terhét nyögő, és a még csak a kapcsolat jövőjét firtató vonul fel, hogy a kirakat tükrében szemlélve az aranyműves mérlegére helyezze párkapcsolatának természetét. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, de legközelebb még folytatjuk Karol Vojtila teológusi életművének áttekintését. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.